békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, a 397. dicsérettel kezdjük Isten tiszteletünket, és annak első versét énekeljük fennállva. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat mindenket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, ugyanígy így található a zsidókhoz írt levélben, az 5. fejezet első 9 versében. Ezen a helyen így szól Isten igéje. Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévejtőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szól hozzá, az én fiam vagy, ma nem kezdett téged. Ahogy a másik is mondja, pap vagy kérdéki, mert kérdésszerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esetezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgathatott Isten félelméért. Jó lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett, mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, annak meghallását és szívünkbe befogadását. Csendesedjünk el és válaszoljunk imádságban az igére. Urunk Istenünk, mennyei édesatyám, hálát adunk neked azért, hogy itt lehetünk a te hajlékodban is, hálát adunk az elmúlt év minden ajándékáért, hálát adunk azért, hogy megtartottál bennünket, és köszönjük azt, hogy adtál a szívünkbe vágyat és éhséget a te igéd után. Köszönjük, Urunk, hogy te nem a bűneinkre nézel, hanem a te kegyelmed és szereteted vezet téged, és így újra és újra magadhoz hívsz bennünket, és kegyelmesen nézel ránk. Köszönjük, Urunk, hogy ennek az esztendőnek a végén is te veled lehetünk, hozzád fordulhatunk. Köszönjük, hogy most is szólni akarsz hozzánk, és kérjük téged, hogy szent lelked által add, hogy a te igéd élet lehessen a számunkra, életnek beszélve, és akkor vezessen bennünket, és világítson a mi utunkon, a mi lépéseinket, te vezess, Uram, te határozd meg. Add, hogy a szívünk megnyílhasson előtted, és teljes valónkkal te előtted állva figyelhessünk szavarra. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Készülve az igehirdetésre, az 512. dicséretnek a 3. versét énekeljük, 5. versét, bocsánat. Szólj, szólj, én Istenem! dicséretei írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, tovább felolvasom a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 15. és 16. versét a következőképpen. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinket, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Kedves testvéreim, a zsidókhoz írt levél Jézust mutatja be nekünk, az egész levél tulajdonképpen egy Jézus arckép, nagyon sok oldalról mutatja meg, hogy ki is, ami megváltó. Mindjárt azzal kezdődik ez a levél, hogy elmondja Jézusról, hogy nagyon sokszor és sokféleképpen szólt Isten az emberekhez, régen az atyák által, aztán a próféták által, de a végső időkben Isten Jézus Krisztus által szólt hozzánk, a fia által. Azért végső idő ez, mert Istennek a legerősebb kijelentése Jézus, és ezután már Jézus visszajövetele után nem lesz több módunk Istentől üzenetet és kijelentést hallani, de most élünk éppen abban az időszakban, amikor ez még mindannyiunk számára lehetséges. És itt a mai igében, amit olvastam és amiről beszélni szeretnék, azt mondja az ige Jézusról, hogy ő főpap. Ő a mi főpapunk. Érdekes megfogalmazás talán ez. A régi emberek, tehát a zsidó emberek, ugye, és ez a levél a zsidókból lett keresztényekhez íródott, ez a szó, hogy főpap, vagy ez a fogalom ismert volt teljes mértékben, hiszen a főpapok voltak azok, akik áldozatot mutattak be. Mindig bemutatták a hála áldozatokat, engesztelő áldozatokat, bemutatták önmagukért és a nép bűneiért az áldozatokat, tudjuk, hogy állatokat áldoztak fel, és ezek az állatok voltak az Isten felé az engesztelő áldozatok. Legfőképpen a bűnök miatt kellett áldozatokat bemutatni, és erre újra és újra szükség volt, hiszen újra és újra követtünk el bűnöket, követtek el akkor is az emberek, és újra és újra áldozatokat mutattak be. Tehát tulajdonképpen a főpap, akinek a feladata volt mindig is az áldozat bemutatás, egy összekötő volt, egy közvetítő volt Isten és az ember között. A főpap volt az, aki oda járult Isten elé az egész nép nevében, és bocsánatot kért, és bemutatta az áldozatot. Ugyanúgy önmagáért is, hiszen ő is bűnös ember volt. És most itt arról beszél az ige, hogy a mi főpapunk pedig Jézus. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy bizonyos szempontból Jézus is egy főpap, mert áldozatot mutatott be. És ki volt az áldozat? Most ez a különös, és ezért a legnagyobb főpap Jézus, mert az áldozat is ő maga volt. Tehát Jézus főpap is, áldozat bemutató, és áldozat is egyben. És ő az utolsó, a legnagyobb főpap, az ő áldozata az utolsó és legnagyobb áldozat, olyan szempontból az utolsó, hogy nincsen szükség többé bemutatni állatáldozatokat Istennek, semmiféle áldozatot, mert Jézus ezt egyszer s mindenkorra az ő életének a feláldozásával, önmagát áldozatként való bemutatásával megtette, megoldotta, nincs szükség többé áldozatra. És most azt teszi Jézus, hogy most már közben jár értünk, ott felt a mennyben, a mennybe menetele óta. Ugye a apostoli hitvallásban mondjuk, hogy felment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján. majd onnan fog visszajönni, és most ebben a közben eső időben pedig közben jár értünk. Ugyanúgy, mint ahogy a főpap is annak idején közben járt Isten előtt a népét, Jézus most közben jár értünk, és könyörög értünk. És ez egy hatalmas dolog a mi számunkra, hogy van valaki, aki Istennél ott van, és mindig közben jár értünk. Milyen jó az, hogyha az embernek van egy közbenjárója, ugye? Ismerjük ezt a fogalmat egy kicsit a hétköznapi életből, hogy protekció. Hogy amikor az ember szeretne valamit elérni, akkor keres valakit, aki úgy közben jár az ügyében. Hát mennyivel hatalmasabb dolog, hogy ott van Jézus, aki mindig közben jár a mi ügyünkben Istennél. És másodszorban arról szeretnék beszélni, hogy milyen is ez a főpap, a mi főpapunk, Jézus. Azt mondja az ige, hogy olyan főpapunk van, aki meg tud indulni a mi erőtlenségeinken. Tehát hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, mondja az ige, és éppen ezért nagyon jól ismer bennünket, ismeri a helyzetünket. Tehát hozzánk hasonló, emberi formában élt, tudjuk, és átélte az életnek minden aspektusát, a szenvedést, a fájdalmat, az elutasítottságot, a halálfélelmet, és mindenféle kísértéseket. Azt mondja az ige, hogy kísértés szenvedett hozzánk hasonlóan mindenben, kivéve a bűnt, ez azt jelenti, hogy csak nem bukott el, természetesen, hogy a bűn kísértette őt, csak nem bukott el a bűnben, ő volt az egyetlen, aki nem bukott el, aki meg tudott állni a kísértésben. De tudja, milyen az kísértés szenvedni, és éppen ezért irgalommal tekint ránk. Azt mondja az ige, amit az előbb olvastam mencióként, hogy a ember főpapnak is együtt kell érezni, tehát olyan ember kell legyen a főpap, aki együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévedőkkel, mivel ő maga is körül van néve erőtlenséggel. Ez vonatkozik a régi ember főpapokra. Nos hát Jézus mennyivel inkább együtt tud érezni velünk, gondoljuk el, amikor ismer minket jobban, mint ahogy mi magunkat ismerjük. Minden tud rólunk. Azt is tudja, amit mi már esetleg rég elfelejtettünk, ami ott van a tudatunk mélyén, vagy amivel nem tudunk szembenézni, vagy nem akarunk szembenézni, de ő mégis kegyelmes szemmel tekint ránk, nem elítélően, de ismer minket a lehetünk legeslegmélyéig. És meg tud indulni a mi erőtlenségeinket. Tehát együtt tud velünk érezni, és együtt érez velünk. Miért? Azért, ahogy az előbb mondtam, mert ő is mindenben kísértés szenvedett, ugyanúgy. Gondoljuk el, amikor a pusztában, amielőtt a szolgálatát elkezdte, és 40 napig a pusztában volt kint, már akkor kísértés szenvedett a sátántól. Azt mondta neki a sátán, hogy csinálj köveket, illetve kenyeret a kövekből, mikor már nagyon éhes volt Jézus, hiszen meg tudott tenni, de az Isten fia vagy. Vagy csinálj azt, hogy a templom párkányáról leugrasz a hatalmas a templom párkányáról, Isten úgysem fogja hagyni, hogy összezúzd magad, és akkor majd meglátják az emberek, hogy igen, te Isten fia vagy. És borulj le előttem, és leborulva imádj engem, és neked adom az egész világot, mondta neki a sátán. Tehát pontosan azokkal kísértette őt, ami nekünk is kísértés az életben. A kenyér kérdés, a dicsőség kérdése, a hatalom kérdése. De Jézusnak volt ereje mindig azt mondani, hogy csak Isten szolgálom, és csak néki szolgálok, és csak az ő igényével élek. De ott volt a kísértés. Aztán megkísértette őt a sátán a Getsemáné kertben is már olyan módon, hogy mondjon le az ő áldozat hozataláról. Emlékezzünk rá, hogy vért verítékezve imádkozott a Getsemánéban Jézus, és félt ő is. Tehát azt is tudja, hogy milyen a halálfélelem. Pontosan tudja, hogy miben vagyunk mi benne, amikor félünk a haláltól, vagy amikor szembesülnünk el egy szeretünk halálával. Félt a haláltól Jézus, mint ember, és könyörgött az atyának, tudjuk, hogy ha lehet, távozzék el tőlem ez a pohár. De ugyanakkor hozzátette, hogy mégis úgy legyen, mint ahogy te akarod. Atyám. Aztán a kereszten is kísértés szenvedett, hiszen milyen sokan gúnyolták, és azt kiáltották neki, hogy szállj le a keresztről, hogyha az Isten fia vagy. Tehát meg tudod mutatni, meg tudod tenni. Hát akkor majd mindenki látni fogja, hogy valóban az vagy, és miért hagyod magad. Szállj le, ne csináld ezt végig. Tehát a kísértés mindig jelen volt az ő életében, és éppen ezért tudja, hogy milyen kísértésben lenni. Aztán azt is olvassuk róla, hogy szenvedett. Ugyanúgy, mint ahogy mi. Másféle dolgokban talán, de tudta, hogy mi az a szenvedés. Átélte az elutasítottságot. Átélte azt, hogy odaadná mindenét, hiszen ezért jött, és sokaknak nem kell. Hogy adja a szívét, és kiverik a kezéből. Hogy keresztre adja a saját népe. Azt írja az ige, hogy testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járunk az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és minket is. És Isten megkönnyörült rajta az ő Isten félelméért. De azt olvassuk, hogy jó lehet ő a fiú, az Isten fia, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Testvéreim, felfogtuk, mit jelent ez, hogy ő az Isten fia, a szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet? És ha ez így van, akkor azt hiszem, hogy nem szólhatunk mi sem semmit, amikor bizony a szenvedésekről kell tanulnunk az engedelmességet nagyon sokszor, hogy engedelmesek tudjunk lenni Istennek. Nem tudjuk, hogy mikor, miért, nagyon sokszor nem tudjuk, hogy miért van szenvedés az életünkben, de a szenvedés mindig közelebb vihet Istenhez. És ez a célja, ahogy Isten fia is a szenvedésekről tanulta meg az engedelmességet. Akkor mit akarunk mi? Ugyanúgy őt követve a szenvedéseinket, úgy mondják ezt a szót, hogy szublimálni, tehát felül emelkedni, de felhasználni arra, hogy végül annak jó eredménye legyen. Akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van, tudjuk. Azoknak mindennel a üdvösségét munkálja az Isten, és az üdvösség azt jelenti, hogy közel kerülni Istenhez. Most hát a szenvedések által megtanulhatjuk mi is, és meg is kell tanuljuk az Istennek való engedelmességet, és közel kerülhetünk, közelebb Istenhez. De Jézus pontosan megérti a szenvedőt, megérti mindazt, amiben mi benne vagyunk. És ez egy hatalmas biztatás és vigasztalás nekünk, mert tudjuk, hogy ki az, aki hív, és azt mondja, hogy gyere bizalommal, járulhatsz elé, járulj tehát bizalommal a kegyelem trónusához. A kegyelem trónusa, milyen csodálatos ez, hogy a trónus, ugye, ahol a király ül. Gondoljuk el, ugye, hogy van egy trón, ahol oda járulhatunk, mint ahogy az alattvalók a király elé, és ott a kegyelem uralkodik, a kegyelem az uralkodó, a kegyelem és az italom. Tehát, hogy járuljunk oda bizalommal, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk. Tehát, hogy bizalommal mehetünk oda. Ez azt jelenti, hogy nem kell szégyenkeznünk, nem kell titkolnunk semmit. Hogy milyen jó az, hogy bízhatunk abban, hogy aki ott az uralkodó, aki elő járunk. Van egy közben járunk, aki könyörög értünk, és hogy kegyelmet fogunk találni. Nem elutasítás, nem ítéletet. Tulajdonképpen Jézusban az Isten ítélete és haragja, kegyelemé és irgalommá változik a számunkban. Jézusért. Azért, mert ő adta a legutolsó, leghatalmasabb áldozatot értünk. Ugye nagyon sokszor félünk mi kiadni magunkat. Megszoktuk, hogy az emberektől visszavágást kapunk, vagy hogy visszaélnek esetleg a bizalmunkkal, vagy még inkább rosszabb lesz az egész, irgalmatlanok velünk szemben. Ezeket a félelmeinket letehetjük, mert ha oda járulunk Isten elé, a kegyelem trónusához, ahol Jézus Krisztus esedezik értünk, mint közben járó, akkor nem kell félni. Nem kell félnünk attól sem, hogy Isten minden tud rólunk, hogy ismeri, ahogy mondtam, a legbelsőbb gondolatainkat is, azokat is, amiket még mi sem szeretnénk magunknak bevallani, de mihetjük oda hozzá. És tudjuk, hogy Jézus érdeméért, Jézus miatt, az ő közbenjárása, az ő áldozata miatt nem elutasítást fogunk találni, hanem kegyelmet és irgalmat. És azt mondja az ige, hogy irgalmat nyerünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Nos, a károli fordítás jobban megvilágítja ezt, hogy mit akar itt mondani az ige. Ott úgy olvassuk, hogy irgalmat nyerünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségünk. Mi ez az alkalmas idő? Nem mindig lehet segíteni az emberen. Sokszor átéljük azt, hogy próbálunk valakin segíteni, ha most magunkat nézzük, és nem megy, nem lehet rajta segíteni, nem tudunk. Akármit megteszünk, nem megy. És akkor szoktuk azt mondani, hogy már rajtad már csak az Isten segít. Valahogy ilyen lemondóan, pedig ez nem így van, valóban az Isten tud segíteni, de amikor már a mi erőjük végére értünk, és ez saját magunkra ugyanígy vonatkozik, amikor bajban vagyunk, amikor valóban nagyon-nagyon segítségre van szükségünk, lelkileg, testre, mindenhogyan, gondoljunk rá, hogy mennyi kört futunk meg. Embereknél keresünk segítséget, mindent kipróbálunk, okoskodunk, mindent megpróbálunk, egészen addig, amíg azt mondjuk, hogy kész, nem tudom tovább, nem megy. És amikor már minden ellehetetlenül körülöttünk, akkor megyünk az Istenhez. Általában ez így szokott. Na és az alkalmas idő ezt testvéreim, amikor el tudjuk engedni a dolgot. Amikor azt tudjuk mondani, hogy nem megyek semmire a magam eléből. Uram Istenem, légy velem és légy könyörületes. Nem biztos, hogy Isten úgy fog segíteni, ahogy én azt elképzelem. És az sem biztos, hogy akkor fog segíteni pont, amikor én elképzelem. Egy asszony mondta, Gyökös Erdénél olvastam, mindig őt olvashatom. Egy asszony mondta neki, hogy lehet, hogy Úr, én többet nem fogok imádkozni, mert kértem az Urat, és nem segített. Na és hát mikor kérte, mikor imádkozott? Azt mondja az asszony, tegnap előtt. Hát ez talán egy kicsit komikus példa, de valahogy így van ez, hogy nem biztos, hogy ha ma imádkozom, akkor holnap rögtön az történik, amit szeretnék. És az sem biztos, hogy úgy fog történni, ahogy szeretnék, de Isten tudja, hogy mire van szükségem. És az alkalmas időben megadja a segítséget. Van reményük Sándornak az a gyönyörű verse, a kegyelem. Itt egyik kislány szavalta is, amikor volt ennek az épületnek a felavatása. Nem tudom én most szóról szóra, de az is arról szól, hogy az ember mennyi mindent megcsinál, erőlködik, rohan, már a falba veri a fejét, már minden erejét beleti, és nem történik semmi. És akkor egyszer csak, amikor már az ember tehetetlenségében sír, akkor egyszer csak magától megnyílik az ég, és magától rendeződnek a dolgok. És ez a magától, mondja a versben a költő, ez a magától, ez a kegyelem. Igen, az a kegyelem, amikor Isten veszi kézbe a dolgot, és ő megoldja valamilyen módon, ugyanúgy arra nekünk szükségünk van. Tehát amikor olyanok vagyunk már, mint egy koldus, mikor úgy tudunk odajárulni Isten elé, mert a koldus az kész kérni és kész elfogadni. És nem maga akarja megoldani, mert nem tudja. Mikor ilyenek vagyunk, akkor van az alkalmas idő. Akkor van az alkalmas idő, ahogy énekeljük, hogy jövök, semmit sem hozva, keresztetve fogózva. Igen. Akkor Isten elindul, és megteszi azt, amire szükségünk van. Tehát alkalmas időben való segítségül, de minden esetben oda járulhatunk, és oda is kell járulni. De ez a hívás, ami hangzik, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához. Ez a mi lehetőségünk, kiváltságunk, és ez az, ami szól minden igében, minden igében erről van szó, kerüljünk bizalommal az Isten elé. Mert van, aki közben jár értünk, van, aki bemutatta értünk azt az áldozatot, amely egyszer s mindenkorra szól. Azt, és Gyökösi Bati bácsi szokta mondani, hogy a keresztény ember olyan, hogyha elesik is, akkor is Jézushoz közelebb esik. Aztán Jézus felsegít, és mehetünk tovább az úton. Ez valami csodálatos dolog, testvére. És ez a mi lehetőségünk, ez a mi életünknek az útja. És időről időre járulhatunk bizalommal az Isten trónusa elé. És Jézus pedig, mint főpap, hidat készített, vagy hogy is mondjam, ő az összekötő Isten és ember között. Tehát ő az, aki által mehetünk Istenhez, és ő az, aki által megtalálhatjuk, megismerhetjük a hatalmas Istent. Ez is a főpapi része, ugye, hogy összeköt az Istennel bennünket. És azt írja még az ige, és ezzel fejezem be, hogy örök üdvösség szerzőjévé lett, tudni, hogy Jézus, ami főpapunk, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Egyetlen egy feladatunk van, hogy engedelmeskedünk Jézusnak, úgy, mint ahogy ő engedelmeskedett az atyának. Szenvedés által megtanulta az engedelmességet. Most testvéreim, ha így tudnánk tekinteni a szenvedéseinkre, mint egy iskolára, hogy tanuljam az engedelmességet, akkor talán könnyebb lenne egy kicsit, és tudnánk a célját, vagy az értelmét, mert egyébként sokszor semmi értelmét, nem látjuk se okát, de ez az egy célja lehet a szenvedésünknek. És sose felejtsük el, hogy ott van Jézus, aki közben jár értünk, aki kérleli az Istent értünk, aki nem fog bennünket hagyni, sohasem elveszni, hiszen ő lett az örök üdvösség szerzője, csak legyen kész a szívünk engedelmesnek lenni. Ez lehet talán a fő imádságunk, hogy Uram, adj nekem engedelmes szívet. Amen. Válaszoljunk az igére. Az 458. dicséretnek a harmadik versével. Jövő semmit nem hozva, keresztet befogódva.
Hiszünk te benned, és kérjük téged, hogy adj nekünk
szolgálatra kész és engedelmes szívet. Urunk, és amikor nem értjük, hogy miért szenvedünk, akkor hadd gondoljunk Te rád, Urunk, a Te szenvedéseidre, amiket értünk viseltél el. Így kérünk Téged azokért a testvéreinkért, akik megpróbáltatásban vannak, kérünk a gyászolókért, akiknek vérzik a szívük. Könyörülj, Uram, és Te pótold ki az ő hiányukat. Kérlek, Uram, a betegekért, kérlek azokért, akik Te hozzád készülnek az életük végén. Kérlek, Uram, a nyomorúságban lévő, szegény, éhező emberekért, azokért, akik az életüket adják a hitükért, és mi pedig itt köszönjük Neked, hogy úgy lehetünk, hogy békességben és biztonságban imádhatunk Téged. Urunk, segíts meglátni mindazt, amiért hálát adhatunk napról napra, percről percre. Köszönjük Neked, Urunk, a gyülekezetet, köszönjük egyházadat, és kérünk, hogy kísérj bennünket az elkövetkezendő időkben, esztendőkben is. Könyörülj a mi népünkön, könyörülj vezetőinket, könyörülj ezen a teremtett világon, Urunk. A Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országodat, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kérünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Végezetül az Atya Isten kegyelme, az Úr Jézus Krisztus szeretete, a Szentlélek vigasztaló és bátorító ereje legyen és maradjon ti veletek. Amen. Foglaljuk el a helyeket. Segítetéseket mondjuk meg. Kérdezem az adakozást, nyilván azt, hogy mindenünk, amit van, Istentől kapjuk. Hirdetem Isten tiszteleti alkalmainkat. Holnap 31-én délután 3 órakor lesz újévi Isten tisztelet. Január 1-én pedig 10 órakor lesz itt a templomban Isten tisztelet, és az úrasztalát megterítjük. Végezetül fejezzük be Isten tiszteletünket a 200. dicséret eléneklésével, majd a szózatot énekeljük el. A 200. dicséretünk, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.